December 1-je van, és tudjátok, ez advent első vasárnapja most, hiszen úgy számoljuk, hogy a szenteste előtti vasárnap a negyedik, és onnan visszaszámolva. Úgyhogy elkezdődik egy időszak, ami egészen a karácsonynak a megünnepléséig fog tartani. Talán a karácsony az az ünnep, a három nagy ünnepünk közül, ami a legjobban értett ünnep, ami olyan, úgy mondhatnám, hogy a világban is talán a legkevesebbet ferdült el, és a legtöbb köze van ahhoz, ami a lényeg. És lehet, hogy pontosan ezért talán ennél az ünnepnél van a legnagyobb nyomása is az ördögnek, hogy ezt ne jól ünnepeljük meg. Csak néhány dolog, ami úgy gondolom, hogy ellene megy ennek az ünnepnek. Például az évzárás. Ugye a cégeknél ilyenkor mindent le kell zárni, mert közelik az évvége, és a legeslegnagyobb hajtás ilyenkor van, mindent 24-ig le kell zárni. És hogyha valamikor sokat kell dolgozni, akkor ebbe a három hétbe biztosan sokat kell dolgozni. Aztán van az ajándék probléma. Lehet, hogy a hívők között talán nem annyira, de szerintem nálunk is, hát ilyenkor kell ugye az ajándékokat megvenni. Nem is, ha nem is venni, akkor készíteni, gondolkozni, és hát ez is rengeteg energiát vesz el tőlünk, hogy ezt mind megtegyük. Aztán csak megemlítem, hogy úgy vettem észre, hogy az utóbbi időben már rendszerűen a karácsony előtti három szombatból kettő munkanap. Hogy ezt kitalálta ki és miért, biztos vagyok benne, hogy nem végig gondolta valaki, hogy ez így jó. Nyugodtan lehetne mondjuk októberben egy szombatot, meg novemberben is úgy szépen elrakva, hogy miért így kell, hogy még kevesebb legyen ebből is. Aztán ilyenkor van sok sütés, főzés, takarítás, és ez mind besűrítve ebbe a három hétbe, és így készülünk. És közben tudjuk, hogy ez az ünnep, mondhatjuk, hogy a szeretetnek az ünnepe, amikor szeretnénk átélni Isten szeretetét, szeretnénk ezt a szeretetet továbbadni, és a békességnek az ünnepe, hiszen a békességet hozta el Krisztus közénk. És ebben a nagy nyomásban kell ezt valahogy megünnepelnünk. Ezért is gondolom, hogy nagy a nyomás, és tudjuk, hogy nem test és vérelem van nekünk harcunk, hanem az ördög az mindig megpróbálja ezeket a dolgokat. Nyilván embereken keresztül, de mégis tőle jövően, hogy elérni, hogy ne legyen ez a békességünk. Adventus Domini azt jelenti, hogy az Úr eljövetele. Az Úr eljövetele. Innen van ez a szó, hogy Advent. Ez az időszak tulajdonképpen az Úr eljövetelére való várakozást jelenti. Négy vasárnap, közötte három hét, amikor várakozunk. Mit is teszünk ilyenkor? Hát egyrészt emlékezünk az Úrnak az első eljövetelére, amikor 2000 évvel ezelőtt eljött testélet, értünk, és erre emlékszünk. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a világi karácsony az talán ebben merül ki, hogy erre emlékezünk. Talán egy kicsit másképpen emlékszik a világ, mint ahogy a hívők emlékeznének, de ez egy fontos dolog, hiszen ez megtörtént. A másik dolog viszont, amikor az adventi időszakra gondolunk, hogy tudjátok, hogy lesz egy második advent is, úgy mondják a hívők, hogy van egy első, meg egy második advent, amikor az Úr megint el fog jönni, és az erre való előre tekintés is mindig ez az ünnep, hogy előre nézünk, hogy mi számunkra is van egy várakozás, van egy advent, lesz majd egyszer egy nap, amikor el fog jönni az Úr. És a kettő között, tehát a múlt meg a jelen között itt vagyunk most, itt vagyunk mi, és én azt mondom, hogy van az adventnek mindenképpen egy jelen része is, amikor azt mondjuk, hogy most is történik valami. És talán azt mondanám, hogy a leglényegesebb dolog az pontosan ez, hogy most mit teszünk adventkor, amikor emlékszünk a múltra, és előre tekintünk a jövőre, de most is van üzenete az Istennek minden egyes adventnél, valamilyen nagyon aktuális üzenete. Ahogy a zsidókhoz írt levélben, ennek a hónapnak az igében olvassuk, hogy picit egyel korábban olvasom, és amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Ugye ez az első adventtel kezdődött, és aztán a kereszttel és a feltámadással végződött, és azt mondja, másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. És erről a várakozásról szeretnék ma beszélni, hogy mit is jelent várni az Istent. Ha egy mondatba szeretném összefoglalni, akkor azt mondhatnám, hogy a várakozás az nem egy időtöltés tulajdonképpen. A várakozás nem egy időtöltés, hanem egy készenlét és egyfajta más berendezkedés ebben a világban, mint amit ez a világ ad nekünk. Hát nyissuk ki a Bibliánkat Péter második levelénél, és innen szeretnék felolvasni egy igeverset. Tehát Péter második levele, harmadik rész, és az első verstől fogjuk olvasni Isten igét, és kérlek benneteket, hogy álljunk most föl. Péter második levele, harmadik rész, első verstől olvassuk Isten igéjét. Ez már a második levél, szeretteim, amelyet hozzátok írok. Ezekben emlékeztetés által ébresztgetem tiszta gondolkodásotokat, hogy eszetekbe jussanak a szent proféták előre megmondott szavai, és apostoloknak és apostolaitoknak az Úrtól és üdvözítőtől kapott parancsolatai. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnytűznek, akik saját kívánságaik szerint élnek. És ezt kérdezgetik, hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ezáltal az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult. A mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartsanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Azaz, egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, mint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj. Amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Ezért tehát, szeretteim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket békességben. Urunk, köszönjük a te igédet, te bátorításodat, és most kérünk, hogy tedd meg azt a csodát bennünk, hogy megérthessük a te üzenetedet. Kérlek, hogy nyisd meg a mi fülünket, a mi értelmünket. Szeretnénk a te igédet úgy megérteni, ahogyan azt te akarod. Kérlek, légy segítségünkre. És megvalljuk neked, hogy hisszük, hogy a te igéd igazság. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Péter itt a második adventről beszél, arról az időszakról, amikor el fog jönni az Úr újra. Az Isten sokszor beavatkozott már a világtörténelembe, elég drasztikusan és komolyan. Talán az első ilyen beavatkozás az a bűneset környékén volt, hiszen az Úr megmondta Ádámnak és Évának, ugye hogyan kell élni, és aztán, amikor kiderült, hogy nem úgy éltek, akkor egy nagyon-nagyon drasztikus beavatkozás volt. Ugye a mi nézőpontunkban ez már távol van, és mi már ebbe születtünk bele, de azért, ha belegondolunk, hogy mit élhettek át ott Ádám és Éva, amikor a paradicsomból nekik ki kellett onnan menni egy teljes békességből, biztonságból, és ott találták magukat a küzdelemben, akkor látjuk, hogy Isten valami nagyon-nagyon mélyen avatkozott a történelemben. És mondhatnánk úgy, hogy ítélettel avatkozott be. Ezzel együtt elkészítette a védelmet is az emberpárnak, de nagyon kemény helyzet lehetett. Aztán utána megint egyszer beavatkozott, amiről itt Péter említést is tesz, amikor eljött az özönvíz. Akkor is az emberek azt mondja az ige, hogy éltek, mint hogyha mindig is így lenne, nem foglalkoztak Istennek az üzenetével, pedig Isten nagyon komolyan üzent, még egy fantasztikus, különleges dolgot is tett, hiszen volt valaki, aki épített egy bárkát, és azt mindig látták, de nem hittek, és megint beavatkozott az Isten a világtörténelemben, így pedig azt mondhatjuk, hogy ítélettel avatkozott be, bár elkészítette a menekülésnek is az útját. Aztán utána jött két olyan beavatkozás, amikor nem az ítélet dominált, hanem az Istennek a kegyelme dominált. Egyszer elküldte az ő törvényét. Elküldte az ő népének a törvényét, és azt mondta, hogy ha ezek szerint éltek, akkor életetek lesz. De azt is tudjuk, hogy nem így tették az emberek, bár onnantól kezdve egy nagyon komoly, látható üzenet ott volt a világban az Istennek. És azt is tudjuk, hogy voltak olyan emberek, akik nem voltak zsidók, de észrevették Isten törvényében azt, hogy az Istentől való, és ők prozeliták voltak, ugye, akik úgymond zsidóvá lettek, egyszerűen azért, mert akartak ehhez az Istenhez tartozni. Aztán utána megint nagyon komolyan beavatkozott az Isten, amikor az első adventkor elküldte az ő fiát. Talán nem volt olyan látványos. Annyira nem volt látványos, hogy sok ember nem is vett róla tudomást, bár amikor Krisztus a kereszten meghalt, ott akkor az nagyon-nagyon egyértelmű volt. De mégsem az ítélet volt abban az értelemben, hogy pontosan az ő kegyelmét hozta el. És aztán utána azt mondja Isten igéje, hogy lesz még egy nagyon-nagyon komoly beavatkozás a világtörténelembe, ez pedig a második advent lesz. Most mi az első és a második advent között vagyunk, és hogyha Péternek a levelét nézzük, akkor ő ezekből a beavatkozásokból a leginkább az özönvízhez hasonlítja a második adventet. Tehát egy ilyen előtt állunk, és arra bátorít bennünket Péter, hogy hogyha ezt valóban várjuk, akkor legyünk készek, és készítsük magunkat, éljük szent módon. Azt mondja az Isten. Szeretnék még egy ige szakaszt felolvasni, ami párhuzamosan fogunk egy-két dolgot megnézni, ami tulajdonképpen ugyanaz, amit Péter leírt, csak Pálnak a megértésében. Ez pedig a Tesszalonika levélben van, az elsőben, az ötödik rész első versétől olvasom. Azt mondja Pál, hogy az időpontokról és alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim. Mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondják, békesség és biztonság, akkor tör majd rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lepne meg titeket. Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot az üdvösség reménységét. Mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Hát milyen hasonlóságok vannak a mostani világ és az özönvíz előtti világ között, illetve az Isten beavatkozásai közötti időszakokban. Tulajdonképpen mindenkor valahol az emberek elhitték, hogy már örökké tartani fog ez a dolog, és azt is olvassuk itt Pálnál, hogy azt mondják, hogy békesség és biztonság, akkor fog majd rájuk törni mindez. Valahol az ördögnek van egy olyan munkássága, hogy próbálja az embereket úgy elaltatni. Hogy tulajdonképpen ez így jó, ahogy vagyunk, és valahogy rájuk beszélni, hogy komolyabb változások nélkül próbáljuk munkálni ezt a békességet, ezt a biztonságot. És amikor készülünk a karácsony megünneplésére, akkor valahogy ugyanezt teszik az emberek. Hogy valamiféle békességre vágynak, valami olyan dologra, amit talán ezekben az előkészületekben sütés, főzés, ajándékozás dologba fog megvalósulni egy emberi módon. És amikor az özönvíz volt, akkor is ugyanez volt, hogy látták ugyan Istennek az üzenetét, de nem hittek benne, nem hitték el, hogy az Isten el fogja pusztítani ezt a világot. És úgymond éltek a saját életük szerint. Vagy pedig, hogyha a Péter igét nézzük, akkor azt mondja itt Isten igéje, a harmadiktól olvasom, tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnytűznek, akik saját kívánságaik szerint élnek. És ezt kérdezgetik, hol van az ő eljövetelének ígérete, mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, mint a teremtés kezdetétől fogva van. Azt mondja, hogy saját kívánságaik szerint élnek. Nem tudom, hogy mi hogyan élünk. Hogy mi hogyan élünk, hogy mi az, ami meghatározza a mi életünknek a vezetését. Hogy mi az, ami a te terveidet jelenti. Hogy talán mi mondhatjuk, hogy mi nem a saját kívánságaink szerint élünk. Mondhatjuk ezt? Én azt gondolom, hogy nem teljesen. Nekünk is, ránk is hatással van a világnak ez a vonulata, hogy a saját kívánságaink szerint élünk. Nyilván harcolunk ez ellen, és küzdünk, és szeretnénk, hogy nem ez lenne, de hogyha őszintén magunkban nézünk, akkor bizony rengeteg dolgot találunk az életünkben, ami a saját kívánságunk, és azoknak a megvalósítását tesszük. És azt mondja Péter, hogy igen, ez jellemző az utolsó időkre, hogy egyre jobban a saját kívánságaink szerint fogunk élni, és tulajdonképpen ezeket fogjuk megvalósítani, és valamiféle békességet próbálunk szerezni, és hatni fog ránk az, hogy az sok-sok üzenet van a világban, hogy azért csak megszerezhető ez a békesség. Főleg, hogyha a fejlett világban élünk, akkor még jobban érezzük, hogy ezek a dolgok, ezek úgymond lehetségesek. Bár az elménkkel tudjuk, hogy azt mondja az Isten igéje, hogy nem ez lesz, de mégis, ahogy a fejlett világban megyünk, vágyakozunk arra, hogy Magyarország most szép lassan utolérje az Európai Uniót, bár most már olyan hangokat is hallunk, hogy ez olyan 30 év múlva esedékes már csak. Ugye, mert volt egy kegyelmi időszak, amikor azt hittük, hogy 10 év alatt behozzuk az Európai Uniót, és azt mondom, hogy lehet, hogy ez a kegyelmi időszak, amiben most vagyunk, hogy rájöttünk, hogy ez nem fog menni. Nem fog menni. És talán így egyszerűbb rádöbbenni arra, hogy nem is ettől lesz nekünk békességünk, nem is ettől lesz nekünk igazán jó, de nem tudom, hogy ti, bennetek ott van-e azért ez a vágy, hogy egy kicsit jobban éljünk, hogy egy kicsit jobb legyen, és vagy ott van a fiatalokban az a vágy, hogy azért itt Magyarországon nagyon nehéz megélni, ugye diákhitelt kell fölvenni, meg sok mindent, hát azért csak jobb lenne kimenni. Hát úgy nyugatra egy kicsit, és ott azért mégis jobban meg lehet alapozni az életünket, és ha szülők vagyunk, akkor csak ott van bennünk az, hogy azért hát, ha jobb lesz annak a gyereknek egy 30 kilométerrel arrébb, mert ott azért jobban tud majd érvényesülni. És azt mondja Isten igéje, hogy az utolsó időkben a saját kívánságaink szerint fogunk élni. Már ezt nem a hívőkre mondja, hanem a világra, de a világnak van egy ilyen hatása ránk is. Mi az, amit Isten igéje a második adventről mond, és amiben talán van hasonlóság az elsővel kapcsolatban is? Először is nagyon-nagyon határozottan azt mondja, hogy ez egy teljesen egyértelmű és tiszta nap lesz, és senki el nem fogja tudni téveszteni. Azt mondja, a második advent az olyan lesz, amikor eljön az Úrnak a nagy napja, mint a villámlás az égről, hogy ezt nem lehet eltéveszteni. Az teljesen egyértelmű lesz, biztos lesz. Azt mondja Isten igéje, hogy ez eltéveszthetetlen. Aztán azt is mondja, ugye Pál mondja, hogy az időpontok felül nem kell nektek semmit mondanom, mert tudjátok, hogy ezt még amikor az Úr Jézus itt járt, ő is azt mondta, hogy még ő se tudja ezt az időpontot. Tehát nem lehet ezt kiszámolgatni. És pontosan azért, mert már ilyen hosszú időt kell várnunk, Péter nagyon határozottan mondja, hogy igen, lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy ó, hát már minden ugyanúgy megy ebbe a világba már évezredek óta, és ez valahogy elhaltat bennünket. És aztán azt mondja Péter, hogy figyeljetek oda, hát Isten előtt egy nap az annyi, mint ezer esztendő, vagy fordítva, Isten előtt ezer esztendő az annyi, mint egy nap. Hogyha most ebből nézzük, akkor Krisztus halála óta mennyi idő telt el? Két nap. Hát nem olyan sok. És azt mondja, hogy figyeljetek oda, hogy mindez nem azért van, mert az Úr késlekedik, hanem azért, mert az Úr szeret benneteket, és az ő irgalmával türelmes. És próbálja ébresztgetni a hívőket, hogy ti ne legyetek annyira buták, ne legyetek annyira elsötétedettek, hogy elhiszitek ezt, hogy ez késik. Hát akkor tulajdonképpen Ábrahám óta négy nap telt el, hogyha napokba számoljuk, akkor lehetne számolgatni, hogy most hanyadik napban vagyunk, hogy mikor kezdődött ugye az emberiségnek a története, meg honnan kell számolni, de hát mondhatjuk, hogy már nagyon-nagyon közel lehetünk, és nem tudjuk. Azt mondja Isten igéje, hogy az időpontokat nem kell tudni. Aztán még mond valami nagyon egyértelműt a második adventről, hogy úgy jön el, mint a tolvaj éjszaka. Ugye itt nagyon kell figyelnünk, hogy itt nekünk nem a, tehát ebben a példában csak egy dologra kell koncentrálnunk, az, hogy a tolvaj az annyira váratlanul jön, hogy az senki nem tud fölkészülni. Mindig akkor jön, akkor senki nem gondolná. És nem éjszaka fog eljönni az Úr, bár lehet, hogy a földbolygón valahol éjszaka lesz, valahol nappal, de még az is lehet, hogy majd akkor úgy lesz, hogy mindenhol nappal lesz, nem tudjuk, de az biztos, hogy úgy jön el, hogy nem várjuk. Van egy-két ilyen film arról, hogy hogyan jön az Úr, ez a kedvencem, amikor prédikál a pásztor, és éppen mondja, hogy ugye nem lehet tudni, az is lehet, hogy egy év múlva, az is lehet, hogy egy hónap múlva, vagy akár az is lehet, hogy éppen most, és abban a pillanatban kiesik a kezéből a Biblia, egy nagy csattanás hallatszik, és eltűnik a pásztor. És a gyülekezetből, meg ott vannak körülbelül 300-an, eltűnnek 250-en. És úgyhogy a padukba elszóltam marad néhány ember. És akkor hirtelen feleszmélnek, és rájönnek, hogy hopp, ez most történt. Volt szó itt az elragadtatásról. Pál, hogyha valaki szeretné ezt elolvasni, pont a Tesszalonikai levélben az 5. rész előtt ír arról, hogy igen, a hívők azok el fognak ragadtatni. És azt mondja, hogy nem úgy fogja őket érni az elragadtatás, meg az Úrnapja, mint a tolvaj. Mint a tolvajként jönne. Váratlanul fogja őket érni, tehát nem fogják tudni, hogy mikor van, de akik készen vannak, akik felkészültek, azokat nem fogja úgy váratlanul érni, nem fog semmi kár születni. Ez olyan, mint az okos ember, aki otthon nem halmozza föl a lakását ugye sok vagyonnal, bejön a tolvaj, körülnéz, csinál egy kis rendetlenséget, de nem történt semmi. Vagy sokan, emlékszem, Karcsira, akivel focizni járunk, ő mindig nyitva adja az autót, hogyha valaki be akar nézni, hát nézem körül nyugodtan, hogy mit kell vinni, nincs ott semmi. Ugye ilyenek a hívő emberek, hogy nem tud minket váratlanul érni, mert semmit nem tudnak tőlünk elrabolni. Mert az Isten azt mondja, hogy azok a kincsek, amiket mi gyűjtünk, amiket ő kér tőlünk, hogy gyűjtjük, és ha azokat gyűjtjük, hát nincs olyan tolvaj, aki azt el tudná rabolni. Az ördög se tudja elrabolni. Ha viszont a kívánságaink szerint élünk, és tele vagyunk olyan dolgokkal, ami elrabolható, akkor egy földi tolva is meg tud bennünket rabolni, és hogyha ilyen ér benneteket, akkor azt mondom, hogy jusson eszünkbe, hogy most elloptak tőlünk valamit, de ez nem olyan nagy dolog. De jusson eszünkbe, hogy ha majd jön az igazi nap, hogy akkor el tudnak-e lopni tőlünk valamit. És azt mondja itt Isten igéje, nézzétek, ez nagyon-nagyon komoly. Azt olvassuk itt, hogy amikor azt mondják, békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. Azt mondja Isten igéje, hogy bizony ezen a napon az üdvösségünk kárba mehet. Azt mondja, hogy úgy fog rájuk törni, mint a várandós asszonyra a fájdalom, amit tudunk, hogy elkerülhetetlen. Nem fogja senki elkerülni. Azt mondja Isten igéje, hogy lehetetlen, hogy akiket tolvajként lep meg ez a nap, hogy a fájdalom elkerülne, de még egy komolyat is mond, azt mondja, hogy nem fognak megmenekülni. Azt mondja Isten igéje tehát erről a második adventről, hogy az nem lesz olyan kedves kis aranyos, amikor a jászolban a Jézuska ott van, és akkor sétálunk a főtéren a sok kis csoki meg minden mellett, és akkor gyönyörködünk az Úr Jézus Krisztuskába, aki ott van. Nem egy ilyen nap lesz az, hanem az Úr hatalmasan fog eljönni, mint a villámlás. És azt mondja Isten igéje, hogy bizony tolvajként fog rátörni. Amikor azt kutatjuk, hogy az adventi időszak mire való, és most szeretném kérni Lacit, hogy gyújtsuk is meg az első gyertyát. Talán egy kicsit azért is gondoltam, hogy itt fogjuk most meggyújtani, hogy emlékezzünk, hogy ma kezdődik ez az adventi időszak, de jó ez a szimbólum, bár tudjuk, hogy a Bibliában nincs ilyen, tehát ha valakinek nincs otthon ilyen, akkor nem kell rettegnie, hogy az Úr megharagszik rá, de egy szép szimbólum arra, hogy elindul valami, ami majd a karácsonykor szenteste fog bevégződni, egy időszak, amit az Úr adott nekünk, arra adta, hogy valamilyen módon készüljünk, és azt szeretném mondani, hogy amit mondtam, hogy a várakozás az Úr eljövetelére, ez az időszak, ez nem valamiféle időtöltés. Tehát várakozni úgy is lehet, hogy ülök a buszmegállóba, és hát ücsörgök, esetleg egy magazint olvasgatok közbe, hanem itt az adventről az Isten igéje valami egész más mond, azt mondja, hogy valamiféle felkészülés, és valamiféle megváltoztatása annak, ahogy eddig éltünk. Erre próbál bátorítani bennünket az Isten igéje. És itt a Tesszalonikai levélben ad Pál valami nagyon-nagyon konkrét segítséget. Azt mondja, hogy mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot az üdvösség reménységét. Azt mondja itt Pál, hogy a várakozás, amikor te várod az Urat, akkor az nem egy egyszerű időtöltés, hogy addig is itt el vagyunk a földön, és úgymond tesszük a dolgunkat, hanem azt mondja, hogy vegyünk föl egy páncélt a testünkre, és vegyünk föl egy sisakot, tehát vissza hozzá ezt a római katonás képet, amiből arra lehet következtetni, hogyha szükség van a páncélra, szükség van a sisakra, hogy olyan helyen mászkálunk, ahol érhet bennünket baj. Pál azt mondja, hogy ne higgyük el, hogy békesség, meg itt már minden szép és jó lesz, hanem készüljünk föl. Azt mondja, hogy vegyünk föl valami védelmet. És azt mondja, a hitet, a szeretetet és a reményt vegyük föl. Az ördög az meg akar bennünket sebezni. Azt mondhatnánk, hogy ilyenkor, ebben az időszakban, amikor esetleg egy kicsit jobban a mi figyelmünket oda szeretnénk vinni az Isten dolgaira, akkor ad nekünk rengeteg elfoglaltságot, sürgősséget, amit látunk is, és ha valaki végig gondol, akkor azt mondhatja, hogy talán ez a 3 hét a legintenzívebb időszak a világban. Abban az értelemben, hogy a legtöbb dolgod ekkor van. Ez nem véletlen. Az ördög megpróbál megsebezni téged, és megpróbálja azt, hogy azt mondjad, hogy hát ebben az időszakban te nem tudsz fölkészülni. Vagy pedig megpróbál megsebezni a kapcsolataiddal. Már azt mondjuk, hogy a karácsony a szeretet ünnepe, de mégis ilyenkor van a legtöbb öngyilkosság Magyarországon. Mit gondoltok, miért? Azért, mert ilyenkor tör rá az emberre a legjobban az a vágy. És ebben nagyon hasonlít, nagyon igaz a karácsony ünnepe, hogy ott van az emberekben a vágy a szeretetre, de ha nem találják meg, ilyenkor fáj a legjobban. És ilyenkor ebben a nagy sürgés forgásban közöttünk is nagy sebeket tud ejteni. Mert ilyenkor jobban fáj. Az ördög meg akar sebezni bennünket. Aztán jön a hamis jövőkép, ami elhiteti velünk, hogy tulajdonképpen az életünket így szépen fölépítve itt a világon végig tudjuk élni békességben, normálisan. Az ördög el akar altatni bennünket. És ott van még a saját kívánságunk, amiről beszél Isten igéje, ezeken keresztül az ördög tönkre akar mindent tenni. És azt mondja Pál, hogy van egy védelem az életedben. Azt mondja, a hitnek és a szeretetnek a páncélja, és az üdvösség reménységének a sisakja. Mire is való ez az adventi időszak? Mire való az adventi időszak? Azt mondhatnám, hogy egy frissítés az életedben. Az adventi időszak arra való, hogy felfrissítsd az életedben a valós értékeket, kidobáld az életedből azokat a dolgokat, amiket az ördög el tud lopni, amire nincs is szükséged, és valahogy felfrissítsed, megújítsad az életedet. Nekem mindig januárba kell a számítógépen a vírus védelmemet megújítani évről évre, és az nem úgy megy egyébként, nem úgy megy, hogy csak rákattintok egy gombra, és akkor már megújult az a védelem, hanem hát azért fizetni kell. Meg kell újítani, kell, hogy legyen egy jogosultságom, és ha van jogosultságom, akkor beütöm azt a kis néhány karaktert, és akkor felfrissítődik, és akkor nyugodt lehetek, már amennyire az ember nyugodt lehet, de azért tényleg ad egy védelmet, hogy következő évben megint van. Ugyanígy van, hogy az adventi időszakban az ördög elhiteti az egész világgal, hogy hát igen, erre mindenkinek van lehetősége, és azt mondja, tessék, itt van a karácsony, fel tud frissíteni az életedet, de közben teljesen lehetetlené teszi, és összetöri a szívedet. Azt mondom, hogy igen, az advent az erre való, hogy felfrissítsd az életedet az Isten igéjével, hogy felfrissítsd a céljaidat. De kérdezem én, hogy van-e neked erre jogosultságod? Van-e neked erre jogosultságod? Ugye annak van jogosultsága, aki befizette az árát ennek, mert mindennek van ára. És azt mondja Istennek az igéje, nagyon-nagyon határozottan, és itt a zsidókhoz írt levélben benne van a hónapnak az igéje, amikor úgy olvassuk, és amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, ugye a bűneset miatt, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt az üdvösségükre. Ezt a jogosultságot, ezt kifizette Krisztus. Ő fizette ki. Mi nem tudjuk ezt kifizetni. Nincs a világon annyi pénz, amiért te ezt ki tudnád fizetni. Ez az első kérdésem ma, hogy van-e jogosultságod arra, hogy letöltsed a frissítést. Mert ha nincs, akkor ne hidd el, hogy ez a karácsony majd valami nagy dolgot fog hozni. Ha viszont van, akkor meg éljél vele. De még visszatérek egy pillanatra, ha nincs, akkor ezt hitáltal megkaphatjuk. És ezért is mondja Istennek az igéje itt, hogy vegyétek fel a hitnek a páncélját. Hogyha te elfogadod ezt a páncélt, és elfogadod azt, hogy a te életedet hittel tudod megélni, és azt mondod, hogy nem a te vágyaidat szeretnéd megvalósítani, hanem Krisztushoz mész, akkor jogosultságot szerezhetsz erre a frissítésre. Szükségünk van, azt gondolom, erre a frissítésre. Szükségünk van azért is, hogy a szeretetünket tovább tudjuk adni. Azt mondja Isten igéje, hogy vegyük fel a szeretetnek a páncélját. Hogyan tudjuk fölvenni a szeretetnek a páncélját? Hogyan tudjuk fölvenni a szeretetnek a páncélját, hogy a szeretet páncélja egyrészt azért kell ránk, hogy ne tudjon megsebezni bennünket az ördög, de nem tudom, hogy átéltétek-e már azt, hogy az ördög úgyis meg tud bennünket sebezni, amikor mi nem adunk szeretetet a másiknak. És teljesen össze tud törni bennünket, amikor tapasztalom magamban azt a szeretetlenséget a másik felé. És azt mondja Pál, hogy van egy páncél az Istennél, amit fölvehetsz. És ha te ezt kéred, ha te ővele időzöl ebben az időben, és azt mondod, hogy hit által elfogadod azt, hogy neked nem arra van szükséged, hogy még több ajándékot vegyél, nem arra van szükséged, hogy minden tökéletes legyen az otthonodba, és nem arra van szükséged, hogy esetleg még többet dolgozzál ebben az időszakban, hanem hitdöntéseket hozol, hitlépéseket, és azt mondod, hogy amennyi csak lehet, szabadon teszel, és az Istennel töltöd, ő tud neked szeretetet adni, és azt a szeretetet tudod csak továbbadni. Úgy nem tudsz szeretetet adni, hogy elhatározod, hogy most ezen a karácsonyon igazán szeretni fogod az embertársaidat. Nem fog menni. De hogyha Krisztushoz megyünk ebben az időszakban, akkor működni fog. És azt is mondja még, hogy vegyük föl az üdvösség reménységének a sisakját. Az üdvösség reménysége az azt jelenti, hogy tudjuk, hogy ezen a földön nincs értelme semmit felhalmoznunk, hanem hogy tudjuk biztosan, hogy megyünk valahol, és abba kell belefektetni a dolgokat. Mint ahogy Noé, amikor tudta, hogy nincs értelme abban a világban neki bármit is megépítenie, bármit is felépítenie, egy dolgot volt neki értelme csinálnia, az a bárka volt, ami a világ szemében butaság volt, nevetségtárgya, de az ő neki az életét jelentette. És azt mondja Pál, hogy vegyük föl ezt a sisakot, az üdvösség reménységét, ami azt jelenti, hogy hisszük és tudjuk, hogy biztosan vissza fog jönni az Úr, és nekünk van egy feladatunk, amit ekkor tehetünk. Nem a bárkát kell nekünk most építeni, hanem valami egészen mást kell tennünk. Azt mondja Péter ebben az igében, hogy mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Azt is mondhatnám, hogy akkor, ahogy mondta Péter, a víz által veszett el a világ, de azt mondta, hogy utána nem lesz több özönvíz, de azért tartatott meg, hogy majd aztán tűz által pusztuljon el. És azt mondja Istennek az igéjeit, hogy most is van egy bárka, és ez pedig a Krisztushoz tartozó szent élet, amin keresztül mi megmenekülhetünk. Krisztus által tehetjük ezt, és azt jelenti, hogy ha te várod a Krisztust, akkor ebből egyenesen következik, hogy szentül és kegyesen kell élned. Vagy később mondja, ezért tehát szeretteim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket békességben. Nem tudom, hogy mennyire lehetséges ezt megvalósítani, hogy mondjuk amikor az ablakot tisztítanád, akkor leveszel belőle egy időszakot, és azt mondod, hogy most a magad életét tisztítod, és elmész sétálni egyet az Úrral, és feltöltek ezzel az ő szeretetével. És esetleg néhány kosz lesz még az ablakon. Nem tudom, lehet, hogy ez lehetetlen. Vagy kérdezem, vagy lehet, hogy annyi időtök van, hogy mind a kettő megy. Van annyi időtök, hogy mind a kettő tökéletesen megy, hogy minden sütemény megsütve, minden kitakarítva, minden letisztítva, minden elvégezve, és közben pedig még magunkra is marad idő. Van annyi időnk? Mert ha van, akkor tegyük. De azt mondom, hogy legyen egy erős figyelmeztetés. Ha nincs, akkor amikor csinálod azt a süteményt, akkor gondolj arra, hogy mennyivel inkább fontos az, hogy te magadat felkészítsed. És mennyivel többet fogsz tudni adni a te családodnak, a te szeretteidnek, hogyha elmentél és az Úrral voltál, feltöltekeztél és tele van szeretettel a szíved, fölvetted a szeretetnek a páncélját. Hogy arra bátorít bennünket az Isten igéje, hogy így várjuk az Istent. A karácsonyt, az első karácsonyt, az első adventet kik tudták igazán megünnepelni, kik tudták igazán megérteni? A népességnek melyik része, mi kellett ahhoz, hogy azok, hogy ott föl, kik ismerték föl Krisztust? Sokféleképpen megfogalmazhatjuk, de azt gondolom, hogy volt egy adag ember, akik azt gondolták, hogy jó van minden. Azt gondolták, hogy ők rendben vannak az Isten előtt, és tulajdonképpen egész jól berendezkedtek ebbe a világba. Bár ott volt az a csúnya római birodalom, arra gondoltak, hogy ezt jó lenne eltávolítani, de még abba is egész jól berendezkedtek. Olyan szépen megegyeztek a farizeusok mindennel, és hogy le volt zsírozva. Kik voltak azok az emberek, akik felismerték? Azok, akikben ott volt a mély kiáltás a szívükben, hogy már nagyon várták a megígért messiást. Akik úgy voltak, hogy ők várták, azok tudtak csak helyesen, tisztán látni. Aztán úgy is kérdezném, hogy kik voltak azok, akik megláthatták a Krisztust? Azok, akik az előhírnököt komolyan vették. Bemerítő Jánosnak az üzenetét, akik azt mondták, hogy térjetek meg a ti bűneitökbe, mert ő készíti az Úrnak az útját. Azok az emberek tudták megünnepelni valóságosan az első adventet, akik kimentek Bemerítő Jánoshoz. Ez meggyőződésem, hogy akik nem mentek oda ki, azok nem tudták, hát számukra nem volt előkészítve az út. Előttük hatalmas hegyek, meg völgyek tátongtak, amin keresztül nem tudtak oda menni az Istenhez. Akik kimentek. És ebből mit érthetünk meg? Hogy mi is úgy tudjuk megünnepelni. Úgy tudunk készülni, hogyha önmagunkat tisztítjuk meg. Hogyha ezt az időszakot, amikor elindult most az első gyertya, és majd 3 hét múlva meg fogjuk gyújtani a 4. gyertyát, ugye, mert ugye 1 hét múlva a 2. fogjuk, és akkor 2 hét múlva a 3., és 3 hét múlva a 4. fogjuk meggyújtani. Hogyha ezt az időszakot úgy épített föl, de tudatosan, nem úgy, hogy azt mondta, hogy majd az utolsó napban, majd egy napot, majd az Úrnak adsz, és akkor úgy rendbe hozod a lelkedet, hogy ihaj, hanem azt mondta, hogy fölépíted, és szépen végignézed, és azt mondta, hogy te ellen akarsz állni, ez a hitlépés, hogy ellenállsz ennek a világnak, és azt mondod, hogy te az adventet úgy akarod ünnepelni, ahogyan Pál mondja, hogy ti azonban testvéreim nem vagytok sötétségben. Tehát minket nem tud elhomályosítani az a sok-sok csillogó, villogó dolog, ami azt mondja, hogy na ez a karácsony, ti azonban nem vagytok sötétségben, hogy az nap tolvajként lepne meg, hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakája sem a sötétségé. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik megrészekednek, éjjel részekednek meg. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyünk magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot az üdvösség reménységét. Amikor egy hadsereg készül valamilyen bevetése, vagy most így inkább itt katonák nincsenek, de van 2 tűzoltó. Nem tudom, szoktatok-e gyakorlatozni? Szoktatok, igaz? Tehát nem úgy mentetek ki valószínűleg az első bevetésre, hogy elméletben mindent már lezsíroztatok, tudtátok, és akkor jött, és mentetek tüzet oltani. Hanem gyakorlatozni szoktatok. És aki nem gyakorlatozik, az biztos, hogy nagy bajba kerül. Azt mondom, az advent az egy gyakorlat arra, hogy a tolvaj ne tudjon bennünket meglepni. Egy gyakorlat arra, hogy azt mondjuk, hogy felkészülünk arra élesben most, vagy megpróbáljuk azt, hogy mi lenne, ha most jönne vissza az Úr. Gondoljatok bele, hogy mi történne, hogyha most ezen a szentestén jönne vissza az Úr. Mit csinálnátok, ha tudnátok, hogy ez így lesz? Mit csinálnátok? Azt mondja Isten igéje, hogy ezt tegyük, hogy így készüljünk. És hogy ez az időszak, Az Isten azért ad nekünk ünnepeket, azért ad nekünk időszakokat, hogy abban hitáltal elfogadjuk, hogyha ezt odaszánjuk az Istennek, akkor többé leszünk, akkor föl fogunk készülni. Erre hív bennünket az Úr, ezen az adventen. Az Isten üzenete az, hogy ezt a célt lássuk előttünk, és így készüljünk. És higgyük el azt, hogy igen, ez jó lesz, ez csodálatos lesz, és hogy ennek van értelme. Mielőtt imádkozunk, szeretném még egyszer néhány verset olvasni Pál és Péternek a szavaiból. Először a 1 Tesszalonika 5:8-tól. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot az üdvösség reménységét. Mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Urunk Jézus Krisztus által. Aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. És aztán Pétertől, mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Ezért tehát, szeretteim, mint hogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket, békességben. Imádkozzunk most. Úr Jézus, itt vagyunk most előtted, és te tudod, hogy itt élünk ebben a világban, és te azt mondtad, hogy nem is akarod, hogy mi kijöjjünk ebből a világból, hanem só és világosságként itt hagysz bennünket, hogy szolgáljunk egészen addig, amíg te el nem jössz. Uram, kérünk téged, hogy óvjál meg bennünket attól, hogy a saját kívánságaink szerint belemerüljünk ebben a világba, és úgy legyünk itt, hogy nem vagyunk látszók, hogy ugyanolyanok vagyunk, mint akik nem ismernek téged. Uram, kérlek, hogy add nekünk meg ezt az időszakot, ezt a 3 hetet, hogy tudjunk fölkészülni arra a napra, amikor te eljössz. Uram, nem tudjuk, hogy ez mikor lesz, de várjuk, és szeretnénk készek lenni. Szeretnénk szentül élni, szeretnénk tisztán élni, és szeretnénk magunkra ölteni azt a védelmet, amit te adtál nekünk. A hitnek és a szeretetnek a páncélját, és az üdvösség reménységének a sisakját. Uram, add, hogy tudjunk szeretetet továbbadni ezen az ünnepen, add, hogy tudjunk készek lenni, és úgy várni téged, hogy felkészültünk a veled való találkozásra. Így kiáltunk most te hozzád. Amen. Amen.